Szeretettel köszöntök mindenkit a Babusgató magazin eheti adásában. Boros Helga vagyok. Beszélgető partnerem Király Krisztina védőnő lesz. Krisztinával a szoptatásról, annak szépségeiről, nehézségeiről, előnyeiről beszélgetünk. Maradjanak velünk!
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit és beszélgető partneremet, Király Krisztina védőnőt, akivel azt hiszem a várandósok és anyukák egyik legérzékenyebb témájáról, a szoptatásról fogunk beszélgetni. Sok édesanya álma, hogy a legtermészetesebb módon táplálja gyermekét. Mi is kell a sikeres szoptatáshoz?
Köszöntöm én is a Halas Rádió hallgatóit. Nagyon röviden, etesd a babát és tartsd fenn a tejtermelést. Ez a legegyszerűbb. Természetesen ennél azért bonyolultabb a dolog. Nagyon ritka, hogy az újszülött baba állapota vagy az anyuka betegsége miatt lehetetlen volna a szoptatás. Ami kell alapvetően egy egészséges, elszánt anyuka, egy egészséges baba a megfelelő reflexeivel és gyakori merretétel. A nők általában anatómiailag alkalmasak arra, hogy mellükben tejtermelődjön és szoptatni tudjanak. Ennek jelei a várandóság kora szakaszában jelentkeznek. Szinte az első terhességi jel a mellek feszülése. A tejtermelő mirigyek már is megkezdik a felkészülést, és a kismama ezt észleli. A lelki ráhangolódást is már ekkor kell elkezdeni. Ha a kismama fél, vagy idegenkedik attól, hogy a melléből táplálja majd a babát, valószínűleg nem is fog sikerülni. A mell vagy a mellbimbó felkészítése a szülés előtt nem szükséges, ez akár veszélyes is lehet. A várandóság utolsó heteiben újabb változás történik, a tejmirigyek állománya megduzzad, és pár csepp anyatej, az előtej már ilyenkor ürül a mellből. Ettől nem kell megijedni, ez tulajdonképpen jó jel. Amikor megindul a szülés, és elkezd termelődni az oxitocin nevű hormon, ami beindítja a tejtermelést, a szülés után fél órán belül nagyon jó merre tenni a babát. Ez is segíti, hogy a folyamat igazán beinduljon. Az úgynevezett kolosztrum, az előtej néhány cseppje elég a babának 1-2 óra hosszára. Az első két nap a tanulás. A baba gyakorolja a szopizást, a mama pedig a szoptatást. A tejbelövelés a harmadik-negyedik napon várható, és ezután fog csak eredményt mutatni a mérleg. A következő 1-2 hétben alakul ki a kereslet-kínálat egyensúly.
Kicsit, Krisztina, elmagyaráznád de nekünk, hogy mi is ez a kereslet-kínálat egyensúly? Mit akar ez a fogalom? Egy kismama mit értsen ezen, aki például egy várandós, aki még csak most fog szoptatni, vagy szeretne szoptatni, hogyan kezdjen neki? Meg kell-e ijednie attól, hogy alig van neki még az elején teje, és csak később fog ez beindulni?
Ezért javasoljuk a gyakori merretételt. Nem kell a 3 órákat megvárni, hanem lehetőleg alkalmazkodni a baba igényéhez, mert minél többször merre van téve a baba, annál jobban termelődik a tej, azaz ingere a tejtermelésnek.
Ha történik egy olyan eset, hogy a kisbaba nem lehet együtt az anyukával, például koraszülött vagy kissúlyú, nem látogathatja sűrűn az anyuka, akkor hogyan tudja az édesanya mégis a tejtermelést beindítani?
Akkor a különböző fejési módszerekhez kell folyamodnia. Ennek jó, ha van egy ritmusa. Itt be lehet tartani a 3 óránkénti fejést, és ez segít, hogy megmaradjon a tej addig, amíg a baba majd olyan állapotba kerül, hogy megkezdhetik a szoptatást.
Szoptatás elején nehézségekbe ütközhet az édesanya. Kinek a támogatására van szüksége, tehát az édesanyának ahhoz, hogy ezeket az akadályokat leküzdje, és ne hagyja abba a szoptatást már az elején?
Először is magában kell megkeresnie, a nőt kell felidéznie saját lelkében, és a női szerep mellé megtanulni, ott be odailleszteni az anyai szerepet, az anyaság szerepét. Sokat segíthet a kismama anya. Akit szoptatott az édesanyja, az általában magabiztosabban indul el ezen az úton. Természetesen is elsőként nagyon sokat segíthet a kismama párja, aki biztatni tudja, elfogadni. A szoptatás ne egy teljesítendő feladat, elvárás legyen, hanem lehetőség. Sok fiatal szülő mondja, hogy mindent meg szeretne adni a gyermekének. Hát lehet ezzel kezdeni. Az apuka segítsen, hogy az anyuka érezze magát biztonságban, szeretve, elfogadva, a várandósággal, a szoptatós időszakkal együtt járó változásaival együtt. Nagyon remélem, hogy nem Rubens volt az utolsó férfi a földön, aki szépnek látta a telt női idomokat és a tejtől duzzadó női mellett. Külső támogatók is szóba jöhetnek. ugye a védőnője minden kismamának, barátnők és az úgynevezett szoptatási tanácsadók.
Említetted az apuka szerepét. Mondanál nekünk egy konkrét példát, hogy miben tud segíteni az apuka, hazaérkezik az anyuka a kisbabával a kórházból, miben tud segíteni akkor, ott konkrétan második, harmadik napon?
Sugalja a biztonságot minden másodpercben, bátorítsa az anyukát, hogy ne veszítse el az önbizalmát, ne ijedjen meg, hogyha az anyuka sír. A szülés utáni nagy hormonális változásoknak ez egy természetes következménye, a hangulati labilitás is. Ez egy normális jelenség. Tartsa távol a látogatókat legalább 4 hétig, hogy nyugalom legyen az otthonukban, kialakulhasson az új kis családnak az új menetrendje. Szóljon rá az anyukájára, hogyha nem evett, nem ivott. Ezek jutnak hirtelen eszembe.
Köszönjük szépen a tanácsot. A beszélgetést hamarosan folytatjuk. Kérem, maradjanak velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
A Babusgató mai adásában Király Krisztina védőnővel a szoptatásról, annak szépségeiről, nehézségeiről beszélgetünk. Mennyire befolyásolja a szoptatást a szülés módja, vagy a szülés közbeni beavatkozások?
A természetes szülés minden folyamata segíti az anyát a szoptatásra való felkészülésben, és lehetővé teszi a korai mellretételt még a szülőszobán, körülbelül fél órán belül. Ez mindkettőjüknek nagyon jót tesz. Altatásban történt szülés után aluszékony lehet a baba, nem tud hatékonyan szopizni, ez problémát jelenthet. És vannak bizonyos érzéstelenítő eljárások, amik után a mamának nem szabad felkelnie, és ez nehezíti a szoptatást, illetve a császármetszés hegfájdalma sem segíti elő. Ilyenkor nagyon sok türelemre van szükség. Itt újra segíthetnek az apukák. Egyes kórházakban már van egy újabb kezdeményezés, például császármetszés után, amikor az anyuka nem ölelheti magához közvetlenül a szülés után a babát, akkor az édesapának adják oda. Nem korai bőrkontaktusról beszélnek, hanem elnevezték korai szőrkontaktusnak. Ha akartok látni vicces videókat, nagyon aranyosak vannak.
Dr. Bagdi Emőke pszichológus véleménye szerint a kötődő nevelésnek 3 alappillére van. Az igény szerinti szoptatás, a hordozás és a gyermekkel való együttalvás. Mit jelent az igény szerinti szoptatás? Kinek az igényéről beszélhetünk ekkor?
Természetesen a baba igényéről van szó. Nagyon jól támogatja az igény szerinti szoptatás megtanulását a rooming-in rendszer, amikor is az anya a születést követően együtt lehet az újszülöttjével a nap 24 órájában. Meg tudja figyelni a baba éhségjeleit, és olyan gyakran teheti merre, ahogy a baba igényli. Régen azt tanítottuk, hogy 3 óránként kell szoptatni, éjjel tejáztatni. A kórházakban is ez volt a szokás. Azonban a babáknak az a jó, ha kialakulhat a saját táplálkozási ritmusuk. A tejtermelést is ez serkenti jobban. A lelki hatása sem elhanyagolható. Így ki tud alakulni a babában, hogy jelzi az igényét az evésre, az anya ezt megérti és kielégíti. Ez egyfajta kommunikáció, ami fontos, hogy kialakuljon az anya és a gyermeke között.
Császármetszés után lehet-e roaming-in szobában az édesanya és a kisbaba? Szokták-e ajánlani nekik? Képesek-e az édesanyák erre?
Igen, általában nem kapják meg 1-2 órán belül, kicsit később, tehát elhúzódik, de a gyerekosztály személyzete kiviszi akkor a babát, és amikor már az anyuka olyan állapotban van, hogy fel tud kelni hozzá, akkor vele lehet a 24 órában.
Milyen nehézségekbe ütközhet az édesanyja az első napokban, hetekben a szoptatás során?
Az első napokban a mellbimbó érzékenysége, esetleg kisebb esedése okozhat kellemetlenségeket. Azután miért nincs még tejem? Aztán a tejbelövelés után a túltelített mell, ami fáj és begyulladhat, ezt fejni kell, hogy rendbe jöjjön. Később elég-e a tejem? Laktató-e még a tejem? Mit ehetek és mit nem, hogy elég tejem legyen és ne legyen hasfájós a baba? Valamint a szülés után valamikor jelentkezik az első menstruáció, ilyenkor lehet 1-2 nehezebb nap. Kevesebb, másmilyen ízű a tej, de ha elmúlt, akkor visszatér minden a régi kerékvágásba.
Milyen szakembertől kérhet segítséget az édesanya, hogyha valamilyen akadályba ütközik?
Ajánlom elsősorban mindenkinek a saját védőnőjét, aki jól ismeri a családot és a babát, a gyermekorvosok is szívesen segítenek. És 3 egyesületet tudok javasolni, akiknek ez a szakterületük. Szoptatásért Magyar Egyesület, megtalálható www.szoptatásért.hu információkkal, telefonszámokkal. Szoptatási tanácsadó, www.lll.hu és a laktációs szaktanácsadó www.ibclc.hu. Szakemberek várják a kérdéseket.
Beszélgettünk már arról, hogy az édesanyának beindul a teje, de említetted már, hogy először jön egy kis előtej, utána fog a tejbelövellés bekövetkezni. Hogyan változik az anyatej színe, mennyisége, összetétele a szoptatás során?
Ez benne az egyik legcsodálatosabb, hogy változik. Alkalmazkodik a baba igényéhez, mind összetételében, mind mennyiségében. Az első napokban az előtej sárgás színű, sűrű, tejszínszerű, ez egy fehérje koncentrátum, alacsony zsírtartalommal és sok-sok immunanyaggal, űrhajós kaja. Később fehéres, opálos színűvé válik az anyatej, összetétele változik, ahogy a baba növekszik, alkalmazkodik az ő tápanyag igényéhez. De egy-egy nap folyamán is változik, sőt a szoptatás közben is. Az első pár korty hígabb, szomjoltásra alkalmas, azután jön a tartalmasabb része. A mennyisége, minél többet szopizik a baba, annál több termelődik. Nem lehet és nem érdemes vele takarékoskodni.
Ez azt jelenti például, hogy egy édesanya másfél-két óránként is, hogyha a baba igényli, akkor tegyem erre a gyermeket?
Igen, mindenképpen.
Tehát minél többet szopizik, annál több teje lesz az édesanyának, nem kell miatta aggódnia.
Igen, igen, de a túletetésre azért ügyeljünk.
A beszélgetést hamarosan folytatjuk. Kérem, maradjanak velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Mai adásunkban Király Krisztina védőnővel a szoptatásról beszélgetünk. Sokszor felvetődik az anyukákban a kétely, hogy elég-e a tejem a gyermekem számára. De mi a helyzet az ikres anyukákkal, vagy akár hármas ikrek anyukájával? Lehetséges-e egyszerre több gyermeket szoptatni?
Igen, elvileg lehetséges. Gyakorlatban is van rá példa. Az ikres mamáknak is lehet mindkét baba számára elegendő tej. Ez természetesen nagyon nagy igénybevételt jelent a mama szervezetére, ezért nála különös gondot kell fordítani a mama táplálkozására, folyadékbevitelre, vitaminszedésre és a pihenésre.
És akkor itt az apukák megint csak segíthetnek ebben.
És a család, igen.
Hogy az anyuka tudjon pihenni.
Igen.
Csak azért tettem fel ezt a kérdést, mert ugye eszembe jutott, hogy régebbi korokban a szoptatós dajka intézményénél ugye 3-4, akár 5 gyermeket is szoptatott egy anyuka, és sikerült is mindegyik gyermeket felnevelni.
Igen, és az ételek legjavát ő kapta, és mindentől megkímélték.
Ha végül minden próbálkozás ellenére sem sikerül a szoptatás, mit tehet az édesanya, hogy gyermeke mégis anyatejet kapjon?
A fejéssel is jó ideig fönt lehet tartani a tejtermelést. Ilyenkor nagyon fontos, hogy ennek legyen 3-4 óránkénti ritmusa. Segíthetnek a szoptatós teják, és az a tudat, hogy a baba hozzájut a számára fontos immunanyagokhoz. Volt már olyan anyukám, aki 2 hónapos korában tudta először megszoptatni a babáját, és addig fejéssel tartotta fenn a tejtermelést. Akinek pedig nem sikerül, ha mindent megtett, nem kell, hogy lelkiismeret furdalása legyen, ha végül mégis a tápszerekhez kell nyúlnia.
Sikerülhet-e a szoptatás például az első gyermek sikertelen szoptatása ellenére is, második, esetleg harmadik gyermeknél?
Igen, sok-sok példát tudok erre, ennek szerintem az a magyarázata, hogy ha az első gyereknél nem is sikerült jól, nem úgy mentek a dolgok, a másodiknál már sok mindent addigra megtanulunk, magabiztosabbak leszünk, és ez segíthet. Nekem a harmadikat sikerült legtovább szoptatnom, akkor már mertem az ő igényeire hagyatkozni, összehangolódtunk, és nagyon jól ment.
Ilyenkor, amikor az anyuka eldönti, hogy ő szeretné szoptatni, tehát fejben, ugye sok minden eldől, ezt említetted is már, tehát pszichésen rá kell hangolódnunk a szoptatásra. Amennyiben az édesanyja eldönti, hogy ő szoptat, igény szerint ráadásul, édesanyja, aki esetleg nem szoptatott, vagy az anyósa, vagy a szomszédasszony azt mondja, hogy jaj, de sokat van cicin ez a gyerek, majd akkor nem tudod magadról levakarni, hozzád kötődik, senkire nem tudod rábízni. Mit tehet az anyuka ilyenkor? Mégis neki megvan az elhatározása, de csupa-csupa akadályba ütközik. Mindenki támadja tulajdonképpen emiatt, amit ő eldöntött.
A magabiztossága és az elszántsága nagyon-nagyon fontos. Tapasztalatom szerint egyébként nagyobb sikerrel szoptatnak azok az anyukák, akiket annak idején a saját édesanyjuk szoptatott. Ez olyan egyszerű, ha anyámnak sikerült, nekem is menni fog. És hamarabb feladja az, aki azt hallja, lányom, ez nekem sem ment, biztosan nekem sem fog. Pedig ha nincs semmi elváltozás, ami akadályozza a tejtermelést, akkor kell, hogy sikerüljön.
Meddig ajánlott szoptatni? Mi a hivatalos álláspont ebben a kérdésben?
A WHO, az Egészségügyi Világszervezet állásfoglalása szerint 2 éves korig javasolt a szoptatás. Igazából ameddig a gyerek igényli, és amíg az anya számára is ez tolerálható. Természetesen 5 éves korban ajánlott a hozzátáplálást megkezdeni.
Milyen előnyei vannak az anyateljes táplálásnak?
Hát ennél jobbat még nem találtak ki. A csecsemő számára a legoptimálisabb táplálék az anyatej. Fajazonos fehérjéket kap a baba. A külvilágból nem fertőződhet. A csecsemő számára elengedhetetlenül fontos tápanyagokat tartalmaz. Sajátos immunanyagokban gazdag. Ezeket nem lehet mesterségesen előállítani. Speciális baktérium a bifidus, amit megkap a csecsemő az anyatejből. Egyszerű, olcsó, mindig kéznél van. Bensőséges, mély érzelmi kapcsolat jön létre az anya és a gyermeke között ezáltal. És ráadásul az anyák egészsége tekintetében is kedvező hatású.
Említetted ezt az utolsó jellemzőt, hogy az édesanyák számára is kedvező. Ez miben nyilvánul meg? Mit tudsz erről mondani?
Például statisztikák kimutatják, hogy kevesebb, ritkábban fordul elő mellrák azoknak a nőknek a körében, akik szoptatnak. Nyilván a szoptatással egyfajta mellápolás is jár, és valószínűleg, hogy ezért. Rendben tartja a mamák anyagcseréjét is. Sok kismama szépen le tud fogyni a szoptatás alatt, koplalás nélkül. Nem gyorsan, de látványosan.
Ez mit jelent? Több anyukával is beszélgettem, akik már 5 éve szoptatnak, és nagyon türelmetlenek, hogy még mindig nem indultak le a kilókról, még mindig nem fogynak, pedig azt hallották, hogy ettől fogyni lehet. Ez körülbelül mennyi idő, míg tényleg megindulnak lefelé a kilók?
Ez nyilván alkattól is függ, de mire a baba 5 éves, 1 éves lesz, addigra lehet eredménye.
Császármetszés után az édesanyának ugye elég nehézkes mozognia. Hogyan tudja megszoptatni mégis kisbabáját? Van rá valami speciális póz, vagy tudnak-e ott a kórházban segíteni neki, hogy hogyan fogja meg, hogy a heg az azért ne fájjon neki annyira?
Igen, a gyermekágyas osztályon a nővérek, illetve a kórházi védőnő segít az első mellre tételnél és később is. Általában a császáros mamáknak érdekes módon ülve kényelmesebb szoptatni. Ha oldalra fekszenek az ágyban, feszül a hasuk, és ez fájdalommal jár.
Az éjszakai szoptatásról szeretnék még beszélgetni veled. Többször hallottam anyukánktól azt, hogy nagyon sokszor kell fel éjszaka a gyerek szopizni, 2-3-szor. Normális dolog ez?
Eleinte igen, de elvárható lenne, hogy 2-3 hónapos kor után már csak 1-szer, és aztán esetleg át is aludhatná az a baba az éjszakát. Az éjszakai tejáztatást például, meg vízitatást én egyáltalán nem tudtam elfogadni, nem is csináltam én sem. Tehát ha egy szopós baba fölébred éjszaka, akkor kapjon enni. Ha együtt alszanak egy ágyban a mama és a baba, általában ezek a babák sűrűbben felébrednek, és kérnek enni. Tehát a kis ágy használatát nem árt megfontolni.
Viszont hogyha együtt alszanak, akkor gyorsabban vissza is tudja altatni, hogyha megszopiztatja álmában. Létezik ilyen teória is, igaz?
Igen. Nyilván itt az anyuka toleranciáján múlik minden.
A beszélgetést hamarosan folytatjuk. Kérünk, maradjanak velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
A Babusgató magazin mai adásában Király Krisztina védőnővel beszélgetünk a szoptatás szépségeiről, előnyeiről, néha nehézségeiről. Az édesanyák még várandósként nagyon sok információval találkozhatnak, akár az interneten, könyves polcokon, a szoptatásról. Van, amelyik homlok egyenest más mond, mint a másik, az egyik nagyon ajánlja az igény szerinti szoptatást, a másik rendszert kíván. Az édesanya teljesen összekuszálódhat a rengeteg információ között. Hogyan láthat át mégis ezen?
Én nagyon szeretem azokat a mamákat, akik érdeklődnek, kérdéseik vannak, és utána néznek, felkészülnek a dolgokra, de mondjuk a szoptatással kapcsolatban úgy gondolom, elég maximum 2 könyvet elolvasni, és az segíthet, hogy a mama eldöntse, hogy ő mire vágyik ezzel kapcsolatban, mit szeretne megvalósítani. És szerintem ez nagyon fontos, és erre próbálom biztatni is a mamákat, hogy a saját elképzelésük szerint próbálják alakítani ezt a dolgot, illetve hát alkalmazkodva a baba igényeihez. Az ő harmóniájukat kell kialakítani. Az internetes oldalak is hasznosak, nagyon sok jó információhoz lehet jutni, a blogok olvasását kimondottan nem támogatom.
Hiszen azt végül is nem szakemberek írják.
Igen.
Legtöbbször.
Igen.
és édesanyák csak saját tapasztalataikról, de leginkább félelmeikről számolnak akkor be. Én is azt tapasztaltam egyébként, én is amikor a szoptatásra készültem, hogy rengeteg rémizgető blog van az interneten, és én is egyszer csak azt mondtam, hogy akkor itt állj, és nem olvasom tovább ezeket, mert akkor én sem tudok ráhangolódni a szoptatásra.
Igen, igen. Én nagyon boldog vagyok egyébként, hogyha mikor megyek látogatni, akkor a kismama ezekkel a kérdésekkel vár, és remélem, hogy én is tudok segíteni eligazodni a sok információ között.
Mi a tapasztalatod, hogy most itt Kiskunhalason a te kis védenceid körében hányan szoptatnak, milyen arányban van azoknak az anyukáknak a száma, akik igenis megtesznek mindent azért, hogy a gyermekük anyatejet kapjon?
Ezekkel a statisztikai adatokkal sosem vagyunk teljesen megelégedve, mindig még több lenne, még több szoptatós anyuka jó lenne, és hogy minél tovább tudjanak a babák szopni.
Ha az édesanya elbizonytalanodik, és mondjuk a védőnőjét abban a pillanatban nem tudja elérni, de van egy barátnője, aki szintén szoptatott, őt hívhatja-e? Mennyiben tudnak segíteni a szoptatós anyukák a másik szoptatós anyukának? Mi a tapasztalatod erről?
Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lehet a tapasztalataikat kicserélni. Ez más területeken is beszokott válni.
Például egy babamama klubban.
Igen, igen.
Eljöhetnek ide is hozzánk.
Pozitív beállítottságú mamák találnak egymásra, az hasznos.
Itt Kiskunhalason is működnek babamama klubok, a várandósoknak is szeretettel ajánljuk figyelmükbe, hogy már jöhetnek, hogyha kérdéseik is vannak, esetleg szoptató anyukákkal meg tudják beszélni ezeket a kérdéseket. Hogyha nekik így könnyebb, akkor két babamama klub is működik itt Kiskunhalason, és bármelyikbe szeretettel várják az édesanyákat. Említetted a koraszülött babákat is már. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ezeknél a korababáknál miért fontos, hogy az édesanya fejjen, ha mégsem tud szoptatni, tehát a kisbabák nem képesek még arra, hogy szopjanak. Miért fontos, hogy egy, akár két vagy öt milliliter tejet is, anyatejet a baba szervezetébe juttassanak?
Elsősorban az immunanyagok miatt, már említettem is, hogy ezt a tápszerekbe, tehát nem tudják mesterségesen előállítani. Nagyon gazdag a kínálat, nagyon jó tápszerek állnak a rendelkezésünkre, kimondottan koraszülött babáknak is sokféle speciális tápszer létezik, amit könnyen tudnak emészteni, és akár szondán keresztül is tudják kapni, tehát ez mind megoldható, csak azokat az immunanyagokat, amiket a nő szervezete termel, és bekerül az anyatejbe, ezt nem lehet mesterségesen előállítani. Valamint hát azok a fehérjék, fajazonos fehérjék, amikből az anyatej áll, az szintén nem lehet.
Ha az édesanyának nem indul be a teje, és korababája van, de mindenképpen anyatejet szeretne neki adni, lehet-e más nőnek az anyatejét odaadni egy korababának?
Ettől egyre inkább tartózkodunk.
Miért?
A hosszú lappangási idejű fertőző betegségek miatt veszélyes vállalkozás, azt kell mondjam.
Ilyenkor inkább azt ajánlják, hogy tápszert
inkább
kapjon.
Azt a tápszert, igen, amit a gyerek orvos jónak lát.
Több problémát is említettünk már, amin át lehet lendülni. De van még egy, amire igazán kíváncsi vagyok, ez pedig a cumi zavar. Szopizós baba használjon egy cumit, vagy mennyire zavarja meg őt később ez a szopizásban?
Nem vagyok a cuminak esküt ellensége, de a szoptatási tanácsadó szakirodalmak azt javasolják, hogy ne adjunk cumit, sem cumis üveget a szoptatott babáknak, ugyanis az másként mozog a szájában. A kis nyelvének másmilyen mozgást kell végeznie, és elronthatja azt a már jól kialakult szopómozgást. És az nagyon nagy kár lenne.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és a sok hasznos tanácsot, információt, és a saját példákat is. Itt szeretnénk a hallgatók figyelmébe ajánlani egy könyvet a szoptatásról. Összefoglalja már a várandóságtól kezdve, hogy hogyan lehet ráhangolódni a szoptatásra. Ez pedig nem más, mint a Szoptatás női művészete című könyv. Facebook oldalunkon ennek hivatkozását meg lehet majd találni.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
A Babusgató mai adásában Király Krisztina védőnővel beszélgettem a szoptatásról. Boros Helga riportját hallották. Tartsanak velünk következő héten is. További jó rádiózást kívánunk!